2,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. Informatikai rendszerátállás miatt néhány órán át nem lehet majd útdíjegyenleget feltölteni, jegyet vásárolni, és nem mindenhol lehet majd e-matricát venni. Előre kell gondoskodni azok megváltásáról, közölte a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT. A társaság közleménye szerint a 3,5 tonna feletti járművek, tehergépjárművek, buszok által használt Hugo e-útdíj rendszerben 2025. december 31-én 23 óra 15 perctől várhatóan 2026. január 1-e 14 óra 15 percig nem lehet majd folyószámla egyenleget feltölteni. Ezért fontos, hogy a fuvarozók előre a technikai átállást megelőzően a január 1. napjára tervezett úthasználatukhoz igazodva töltsék fel Hugo egyenlegüket. A rendszerátállás előtt banki utalással az egyenlegfeltöltést 2025. december 30-án 16 óráig tudják fogadni. Az átállást követően utalással indított egyenlegfeltöltések jóváírása a Hugo folyószámlán 2026. január 5-én történik meg. A szolgáltató közleménye szerint e-matricát sem mindenhol lehet majd venni új évkor. December 31-én 23 óra 15 és január 1-én reggel 7 óra 15 között a viszonteladók csak egy részénél, a nagyobb benzinkút hálózatok töltőállomásain és az online e-matrica viszonteladóknál lesz erre lehetőség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a díjköteles útszakaszokat a rendszerátállás ideje alatt sem lehet ingyenesen igénybe venni, ezért ügyfeleiknek az útdíjhasználatokat használati jogosultságot érdemes előre megvásárolniuk. Az önkormányzati rendszer módosításáról kezd konzultációt januárban a kormány, jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Facebook oldalán közzétett videóban. Navracsics Tibor elmondta, az a cél, hogy a választások után egy olyan átfogó önkormányzati rendszert érintő módosító javaslatcsomag szülessen, amely mind az önkormányzati szereplőknek, mind a kormányzati szereplőknek, mind pedig mindenkinek elnyeri a tetszését. Soha nem látott mértékű visszahívások történtek idén a magyar boltokban. Szennyezett élelmiszerek, veszélyes konyhai eszközök és nem jelölt allergének miatt kellett közbeavatkozni, derül ki az Agroinform híreiből. 2025 végéhez közeledve már több mint 50 termék visszahívás történt Magyarországon, ezek többsége élelmiszert érintett. Az adatok szerint elsősorban mikrobiológiai szennyeződések, idegen anyagok jelenléte, valamint nem jelölt allergének miatt volt szükség beavatkozásra. A hatóság tájékoztatása alapján a visszahívások száma enyhén nőtt az előző évekhez képest, és 2025 etéren az elmúlt 6 év egyik legintenzívebb időszaka lett. 46 ezeren fordultak orvoshoz Magyarországon influenza-szerű tünetekkel a múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Akut légúti fertőzés tüneteivel több mint 250 ezeren keresték fel orvosukat. Az év 51. hetében 17 közigazgatási területen nőtt, Csongrád-Csanád és Nógrád vármegyékben csökkent az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva. A szilveszter a tűzi játékok miatt kritikus időszak a kutyáknak, az extrém hanghatások megzavarják nyugalmukat. Mit tehetünk, hogy az új év ne a kutyáink keresésével kezdődjön? Ellenőrizzük a chip adatokat, így ha elszökik, azonnal be lehet azonosítani az állatot. Győződjünk meg arról, hogy a bejárati ajtó és a kert kapu zárva van, hogy kutyánk ne tudjon elszökni. Vigyük le a kutyát sétálni még a tűzijáték kezdete előtt, hogy a legnagyobb zajokat már a lakás biztonságában tölthesse. A kintartott kutyusokat engedjük be a lakásba, garázsba, ahol tompábbak a külső zajok. Egy kis szeretettel és odafigyeléssel, szilveszter lehet stresszmentes a kutyánknak is, ha időben felkészülünk. Híreink végén az időjárásról. Általában napos száraz idő lesz felhő átvonulásokkal, de az északkeleti tájakon tartósan felhős maradhat az ég. Ott egy-egy hózápor továbbra sem kizárt. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik erős, elsősorban a Dunántúlon és északkeleten viharos lökések. A hőmérséklet kora délután 0 és plusz 6 fok között alakul.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. Ma bemutatom nektek Jászter Peát, a újságírót, dramaturgot, rádiós szerkesztő műsorvezetőt, aki november 9-én vehette hát a Prima díjat a Miskolci Nemzeti Színházban. Tartsatok velünk, érdemes! Beállt a kollégát, köszöntöm sok szeretettel a stúdióba, és szeretnének bemutatni a hallgatóknak. Szervusz!
Szia! Örülök, hogy itt lehetek.
Prima díjat kaptál, és engedd meg, hogy sok szeretettel szívből gratuláljak ehhez.
Köszönöm szépen!
Beszélj az életedről, mesélj, mi mindent csinálsz. A felkonferálásban elhangzott, hogy dramaturg például, újságíró, rádiós műsorszerkesztő. A dramaturggal kezdjük. Mikor kapcsolódtál be a dramaturgiába, és miről is szól ez?
15 évvel ezelőtt ismerkedtem meg Zsigmond Dezső, Balázs Béla díjas filmrendezővel, aki jelenleg a Magyar Művészeti Akadémia filmművészeti és fotoművészeti tagozatának a vezetője, és ővele az első filmünk a Bocs csinált a doktor című kazinci magyarítás volt, amelyet Sátoraljaújhelyen Zemplénben forgattunk, hiszen ez egy Molière mű, amelyet Kazinci magyarított, nem egyszerűen lefordított, magyarított, és Zemplénbe helyezte a cselekményt. Akkor én még a Zemplén televíziónak voltam a szerkesztő műsorvezetője, és megnyertünk egy pályázatot, amelyben egy irodalmi művet kellett filmre adaptálnunk, és azt a feladatot kaptam Zsigmond Dezső rendezőtől, hogy húzzam meg úgy a darabot, hogy érthető legyen, élvezhető legyen, a színészek számára megtanulható legyen a szerep, hiszen Kazinci ékes magyar nyelvén megszólalni nem volt könnyű. És az egy nagyon nagy feladat volt akkor nekem, de az volt az első iskolám. Annyira megkedveltük egymást Dezsővel, most már mondhatom, hogy jó barátok is lettünk, a családjaink is jó barátságban vannak, hogy a további munkákra is fölkért engem. És nagyon sok dokumentumfilmet, ismeretterjesztő filmet, de játékfilmet is készítettünk. Van közöttük nagy díjas, a Triptihon című háromrészes dokumentumfilm sorozat, amely Eszterházi János felvidéki mártír politikus életét mutatja be. A Szavária filmszemlén nagy díjat nyert. A Sátánfattya játékfilmünk, amely a Gulág emlékév egyik vezető alkotása volt, Los Angelesben a legjobb operatőr és a legjobb színésznő díját nyerte meg, de hát sok elismerést kapott Európában is, de még Moszkvában is bemutatták. Ez egy irodalmi műnek a filmes adaptációja. Tisza István meggyilkolt miniszterelnökről készítettük a Hermina mező árnyai című filmet, az Igában című filmünk, ami szintén híres lett, az utolsó igás tehenes parasztbácsi életét mutatja be. Azért mondom, hogy az utolsó, mert ő a filmforgatás óta sajnos elhunyt, de továbbadta minden tudományát egy 40-es fiatal házaspárnak. Most is éppen egy játékfilmen dolgozunk, illetve egy dokumentumfilmen, és nagyon fontos momentuma az én életemnek, ami engem a filmekhez és Zsigmond Dezsőhöz köt, hogy a Magyar Művészeti Akadémia megbízására Kivirágzik az égi fa ága címmel Radnóti Miklós halálának 80. évfordulójára készítettünk egy fúziós előadást, amely film és színház, és amelynek nem csak társszerkesztője és dramaturgja voltam, hanem Gyarmati Fanni szerepében is megjelentem a színpadon. Ezt a Vigadóban mutattuk be november 4-én. Vecsei H. Miklós játszotta Radnóti Miklóst, nem játszotta, ő volt az, aki gyönyörűen elmondta Radnóti verseit. Breinich Beáta operaénekesnő, Becner Barbara brácsa művész és Kirkusa Tünde cselló művésznők voltak, akik szintén velünk együtt szerepeltek. Faragó Béla kiváló zenéjét játszották a színpadon, és ennek olyan nagy vízhangja volt, hogy most zajlik annak a szervezése, hogy még karácsonyig hány vidéki helyszínre tudjuk elvinni az előadást. Maga a dramaturgia az egy gyönyörű feladat. Úgy is hívnak minket, hogy mi vagyunk a láthatatlan kéz. Mi vagyunk azok, akik, ha irodalmi adaptációról beszélünk, akkor a szöveget alkalmassá tesszük, vagy a művet alkalmassá tesszük, akár színpadi, akár filmes előadásra, és mi vagyunk a rendező legközvetlenebb munkatársai, akik akár a castingban is szerepet vállalunk, vagy a műben szereplő karaktereket kiteljesítjük. Tulajdonképpen a logikai vázát mi adjuk meg a filmnek, vagy éppen a színpadi előadásnak.
Mint az előzőekből is kiderült, ezer dologgal foglalkozol, és ezer képességgel rendelkezel, például a színészkedéssel is megismerkedtél ezek szerint, és a versek mindig is fontosak voltak az életedben, ugye? A versek.
Igen, kiskorom óta szeretem a verseket. Már általános iskolában, első osztályban kiderült a pedagógusaim számára, hogy van színpadi jelenlétem, és önmagamon átszűrve el tudom mondani az embereknek a költők gondolatait. Soha nem úgy tekintettem a versmondásra, mint valami nagy előadásra, hanem mint egy olyan dologra, amikor kihangosítom a költőt. Természetesen én is benne vagyok, ketten vagyunk ebben a szerepben, de mégis én egy hang vagyok, ami eljut az emberekhez. A drága emlékű hitoktatóm, Mosolygó Marci bácsi, akihez minket erős szálak kötnek, ő első perctől verset adott a kezembe. 12 éves voltam, amikor azt mondta nekem az egyik alkalommal, hogy Bettikém, neked beszélni kell az emberekhez. Ez a te karizmád. Ki jelölte számomra az utat? Milyen csoda az, amikor az embernek ilyen fiatalon eldől az élet feladata. És akkor én erre ráálltam. És tudtam, hogy nekem ez az utam. Hát ki mondta ezt nekem? A lelki vezetőm, akiben megbíztam. És tudta, és most is tudja, hogy ez az én feladatom. Itt vagyok, és éppen erről beszélhetek. Ez nagyon nagy áldás az életemben.
Az újságírás mikor került az életedbe? Hány éve vagy újságíró?
Ha nagyon szigorúan nézem a dátumokat, akkor 16-17 éves koromban én már a helyi városi televízióban vezettem műsort, vagy voltam egy műsorvezetőnek a társa. Hamar észrevették, hogy szépen beszélek. Hát kisvárosban élünk, mindenki ismer mindenkit, és akkoriban a kultúrházban dolgozott Koncz Ildikó, aki az én szakmai anyám és mentorom volt, aki rögtön magához hívott, és azt mondta, hogy itt van a Nemzetközi Néptánc Fesztivál, Bettikém, konferálni kell, alkalmas vagy rá. Megírta nekem a szövegeket, és én augusztus végén heteken át, vagy napokon át konferáltam ezt a nagyon nagy eseményt, az egész város ott volt. És mivel ott jól teljesítettem, ezért azt mondták, hogy na akkor gyere a televízióba, és akkor itt is olvasd a híreket, vezesd a kulturális magazint, ők írták a szövegeket, élő műsort vezettem, akár ifjúsági műsort, és akkor itt szépen beletanultam ebbe a szakmába, hamarabb csináltam, mint hogy megszereztem volna hozzá a képesítést. Aztán persze később megszereztem az újságírói képesítést. Ez egy töretlen pálya, 16 éves koromban kezdődött, most is tart, de most vagyok a legszebb pillanatában, mert lelkiségi újságíró lehetek. És azt hiszem, hogy a rádióhallgatóknak, akik ezt a műsort hallgatják, és ezt a rádiót hallgatják, nem kell elmondanom, hogy micsoda minőség lelkiségi újságírónak lenni, micsoda megtiszteltetés szólni az emberek hangján, milyen szép dolog a keresztény ember szemüvegén keresztül szemlélni a világot. Sokszor szoktuk ismételni, vagy sokszor szoktuk beszélni a kollégámmal, Bódisz Attilával, ugye mi az Európa Rádióban dolgozunk, ami szintén egy lelkiségi csatorna, hogy nem létezik olyan, hogy keresztény újságíró, keresztény ember van, és aki hitelesen megéli a keresztény életét, azt tudja hitelesen képviselni a keresztény mi voltját, mint újságíró is.
Zene után jövünk vissza, és kifogadlak a családodról is. Eszter Beáta, újságíró, dramaturg, rádiós műsorvezető szerkesztővel beszélgetek. Mesélj a családodról.
A családom az én védőbástyám. A Jóisten megengedte nekem, hogy olyan családba szülessek, ahol mindig nagyon nagy szeretet vett körül. Kicsi koromtól mindig azt hallottam, hogy engem a Jóisten is jókedvében teremtett, hogy szép vagyok, hogy jó vagyok, hogy szeret engem az Isten, hogy sok mindenre vagyok hivatott. Mindig engedték, hogy megéljem az én egyéniségemet. A nagymamám olyanokat játszott velem, amíg főztünk a konyhában, hogy én vagyok a híres színésznő, aki Budapestről hazautazik. Nekem Pesten éltek a drága keresztszüleim, nekik nem született gyerekük, tehát én voltam a mindenük, úgyhogy én sokszor megjártam Budapestet. Pesti kislánynak hívott az én drága keresztapám és keresztanyám is, és megengedte, hogy én előadjak neki, énekeljek, a konyhában még sült a hús, vagy rotyogott a leves, tehát ez az életem nagyon fontos szintere volt a konyha. És édesanyám, édesapám is mindig nagy szeretettel vett körül, anyukámtól a szerénységet tanultam meg, azt, hogy mindig más dicsérjen, ne én dicsérjem saját magamat, és hogy jó legyek, ha már jónak teremtett a Jóisten, tartsam meg ezt a jóságot, apukámtól pedig a megjelenésemet, a kiállásomat, a képességemet. Édesapám olyan ember volt, sajnos azt kell mondjam, hogy volt, hiszen az évelején elveszítettük őt, de olyan ember volt, aki ha belépett egy ajtón, akkor minden tekintet rászegeződött, de nem azért, mert kiabált és hangos volt, hanem olyan volt a megjelenése, olyan szeretetteljes volt a kisugárzása, mindenkihez volt egy pár kedves szava. Aztán olyan férjet kaptam, aki szereti azt, amit én csinálok. Nem féltékeny rám, nem kérdezi meg, ha késő este jövök haza egy bemutatóról, vagy egy forgatásról, hogy hol a csodába jártál már, és hogy hol van az étel, mert az étel azért ott van mindig, és nem hogy támogat, el is visz engem azokra a helyekre, ahol nekem mondjuk megjelenésem van, vagy fellépésem van, ha éppen színpadon vagyok. olyan gyermekekkel áldotta meg a mi házasságunkat a Jóisten, akik nagyon nagy szeretettel vesznek körül, szintén védelmezőim, védő bástyáim, nagyon sokat tanulok tőlük. Nekem már van 2 felnőtt gyermekem, Adél és Sebestyén, és van egy 16 éves Szilárdom, akik olyan kedves egyéniséggel rendelkeznek, és olyan mély hitük van, hogy én abból mindig fel tudok töltődni. Amikor elcsüggedek, akkor hozzájuk fordulok, mert ők megvigasztalnak. Természetesen ugyanezt történik az ellenkező esetben is. Tehát olyan családom van, akik nemhogy visszahúznak engem, hanem segítenek abban, hogy az lehessek, aki lenni szeretnék, örülnek a sikereimnek, osztoznak mindenben, jóban és rosszban is. Ez a Jóistennek a legnagyobb áldása. Nem is tudom, mivel érdemeltem ki ezt a nagy szeretetet, de én azt gondolom, hogyha nem áll az ember mögött egy ilyen stabil háttér, akkor nem tudja kiteljesíteni magát.
Mit jelent a Prima díj számodra? Tehát meg egyáltalán a díjak, mert nem ez az első díj, amivel kitüntettek.
A városomtól megkaptam 2012-ben a közművelődési díjat, aztán aranytól díjat kaptam 2019-ben, szintén az önkormányzattól, az újságírói munkám elismerése gyanánt, és most ez a Prima díj, ez valami olyan díj, ami egy álom volt számomra. Úgy gondolom, hogy a Vármegye legrangosabb díjáról beszélünk, és a díjátadó banketten találkozhattam azokkal az emberekkel, akik nekem ítélték ezt a díjat. És olyan öröm volt hallgatni azt, amikor arról beszéltek, hogy a sokszínű életpályát díjazták. Azt, hogy nem csak a munkámat végzem el jól, mert az egy dolog, azért megkapja az ember a fizetését, de hogy a munkámon túl végzek olyan tevékenységeket, ami elismerésre méltó, és ez nekem nagyon nagy dicséret. Egy egész vármegye közönségének megfelelni, egy egész vármegyét szolgálni, és azt gondolom, hogy ennek országos kisugárzása van, az nagyon nagy tisztesség. Nem is tudok erre mit mondani. A Prima díja számomra a legnagyobb tisztesség. És egy gyönyörű szobrot kaptunk, Szmrecsányi Boldizsár égretörő íjász szobrát, ami számomra azt jelképezi, hogy mindig fölfelé nézni. Mindig az Isten felé nézni, mert ugye minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, ide hozzánk leszáll, most úgy érzem, hogy hozzám leszállt az áldás, és rádiósként, filmesként mindig úgy éreztem, hogy emelek valakit fölfelé, valakit egy olyan polcra teszek a munkámmal, amit megérdemel. Hát most úgy érzem, hogy engem is emeltek, és megtartottak a magasban ezzel a díjjal.
A díjon és a családon túl mit jelent számodra a siker? Tehát, hogy fogalmaznád meg?
Számomra a legnagyobb siker, ha használhatom ezt a szót, hogy siker, de jobb szeretem azt mondani, hogy a Jóisten áldása, én keresztény emberként ezt áldásként élem meg, az az emberek szeretete. Kazincinak van egy 3 sorosa, amit nagyon szeretek. Az a cím, hogy Érdem, és így szól. A fényt bírni is érdemleni szép. Nem bírni is érdemleni szép az is. De bírni s meg nem érdemleni nagy mocsok. Ebben minden benne van. Az én munkám, az egész életem mindig a fénybe állít engem. Mindig lámpák keresztüzében vagyok, vagy a közönség tekintetének a fényében állok, vagy egy-egy munkám fénybe helyez engem, mert meghallják, meglátják, elolvassák. De ha ezt a fényt nem érdemlem meg, akkor az nem jogos. Azt szeretném kérni a Jóistentől, hogy érdemeljen meg, tegyen engem alkalmassá arra, és méltóvá arra, hogy megérdemeljen mindezt a fényt. És amikor a közönség rám néz, vagy visszajelez, vagy csak valaki ír nekem egy üzenetet, hogy köszönöm azt, amit mondtál, jól esett, én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb siker, ez a Jóisten áldása.
Mi a következő cél, vagy következő lépés a Prima díj után? Van még valami, amire vágysz?
Hogy mire vágyom? Nem vágyom, és nem is vágytam soha semmire. Boldogságra vágytam, szerelemre vágytam, szeretetre, megértésre, és ezt mind megkaptam. Nem voltak soha nagy vágyaim. A férjemmel úgy terveztük az életünket, hogy Sátoraljaújhelyen maradunk. Mind a ketten ott születtünk, ott volt és ott van a családunk, ott vannak, akik szeretnek minket. Hívtak engem sokfelé, nagy tévébe, nagy rádióba, nagy műsorokba, de nekünk ez egy tudatos választás volt, hogy otthon maradunk kis közösségbe. Én nem tudom a Cerkót elhagyni, én nem tudom az újhelyi görögkatolikus közösséget elhagyni. Ott születtem, ott éltem, ott dicsértem az Istent. Onnan indultam el, és ezt a lelket viszem magammal mindenhová, a görögkatolikus lelkemet, és igyekszem büszkén megvallani mindenütt a hitemet, a görögkatolikus identitásomat, mert Marci bácsitól azt tanultam, hogy ez egy nagyon szép és nagyon nehéz kereszt. És ő mindig azt mondta nekünk, hogy ha megvalljuk a hitünket és megvalljuk Istent, akkor százszorosan megjutalmaz érte. Hát ezt a jutalmat élem én, hát mit kívánhatnék még? Nincs semmi többi lépés. B oldalon forgok már, túl vagyok az 50-en, hálás vagyok mindenért, tudom, hogy vannak még feladatok, és van még jövőképem, de én már csak boldog édesanya szeretnék lenni, majd boldog nagymama szeretnék lenni, és az életemet úgy élni, hogy méltó legyek a Jóisten szeretetére, és az emberek szeretetére is bizalmára. Csak ennyire vágyom, semmi másra.
Kossuth Rádió hallgatói is hallhatják a hangodat időnként.
Igen, a görögkatolikus műsorba, a Krisztus közöttünk című görögkatolikus műsorba hívott engem, vagy hívja az én hangomat Kondás Sándor atya, aki annak a felelős szerkesztője. Ez is egy nagy ajándéka az életemnek. Keresztény újságíróként találkoztam vele, amikor Atanász püspök atyám felkért arra, hogy a Miskolci Egyházmegye média bizottságában foglaljam el a helyemet és dolgozzunk, és akkor újságot is írtunk, rádióinterjúkat is készítettünk, és egyszer Sándor atya kérdezte, hogy van-e valami olyan gondolat, amit mindenképpen szeretnék elmondani, és küldtem neki egyszer egy verses elmélkedést, literatúra, ez volt a címe, József Attila Fiatalasszonyok éneke című verse kapcsán elmélkedtem arról, hogy milyen is egy keresztény nő, milyen is a keresztény anyaság, vagy egyáltalán mi a nőnek a feladata, és annyira megtetszett neki. Azt írta nekem Sándor atya, hogy drága Betty, Terikével oda-vissza hallgatjuk ezt a gyönyörű gondolatsort, és szeretnénk, hogyha ezt rendszeressé tennéd, és akkor több ilyen elmélkedést is készítettem neki, amit leadott a rádióban. Hát nagyon sok szeretetet kaptam. Annyi ember kutatta ki a címemet, és hívott fel, írt nekem, vagy jelezte, hogy fontosak számára ezek a gondolatok. Úgyhogy így kerültem ide, és az ő segítségükkel, amiért nagyon hálás vagyok, beszélhetek az emberekhez. Ez nagyon nagy dolog, azt gondolom, hogy a Kossuth Rádió egyházi félórájában megvallani a hitemet, az minden, az a legmagasabb csúcs, amit én elérhettem és elérhetek.
Nem gondolta rá, hogy ki kéne adni ezeket a gondolatokat egy könyvben mondjuk?
Nem gondoltam rá, de most, hogy így mondod, lehet. Hát ha méltó vagyok rá, és valaki lektorálja, akkor nagyon szívesen állok elébe.
A sok feladat közül, a sok hivatás közül, amit az életedben megélsz, melyik a legfontosabb szerinted, vagy melyik a legkedvencebb, mondjuk így?
Furcsa lesz, amit mondok, én elsősorban anya vagyok és feleség. Nagyon szeretem a hivatásomat, a lelkiségi újságírás, az a központ, abból sugárzik ki minden, de a legfontosabb hivatásom az az anyaság és a feleség szerep. Mert ez nem munka, ez nem feladat, hanem ez kiváltság számomra. Az, hogy én anya lehetek, hogy valakinek a felesége lehetek, hogy valakinek letehettem az életét a kezébe, valaki letette az életét az én kezembe, ez a legfontosabb számomra. Ennél nincs magasabb, és én mindent ennek rendelek alá. Arra nagyon büszke vagyok, hogy bár nagyon sok mindent csinálok, rövidek az éjszakák, keveset alszom. Ha alszom is 6 órát, abból 4-et álmomba is dolgozom, tehát nem pihentető az alvásom, de gondolom az energiaszintem az magasabb, mint más embereknek. De a legfontosabb az az volt, hogy a családomban mindig rend legyen, az otthonom tiszta legyen, az étel meg legyen főzve, a gyerekekre ne babysitter vigyázzon, bár a nagyszülők nagyon sokat segítettek, és nagyon hálás vagyok nekik. Ezért is a férjem nem ment soha se barátokkal szórakozni, se én időt nem töltött sehol neki, az én idő az volt, hogy mindig szaladt haza, és vigyázott a gyerekekre, amikor én nekem valahova el kellett menni, és örült az én nagy sikereimnek. Tehát ez a legfontosabb hivatás. Ez egy Istentől kapott kiváltság és kegy, és én ebben teljesedek ki a legjobban. Szeretek sütni, főzni, cukrász iskolába járok. Nem akarok cukrászát nyitni, de gondoltam, egy kicsit szintre emelem azt, amit én a drága nagymamámtól és édesanyámtól megtanultam, mert nálunk kiváló szakácsnők voltak.
Mi szerepel még a bakancs listádon? Ezek szerint a cukrász tanfolyam elvégzése.
Igen, azt szeretném jól elvégezni. Az alapvizsgám nagyon jól sikerült, remélem a szakmunkás vizsgán se fognak meghúzni, bár gondolom, hogy annyit azért össze tudok szedni a sok minden mellett, hogy ez ne jelentsen gondot. Nincs bakancslista. Nem is tudom, hogy miért nincs. Szeretnék még szép filmeket készíteni, szeretnék továbbra is az emberekhez szólni, szeretném, ha ugyanilyen szeretettel vennének körül, mint ahogy most teszik, és egészséget szeretnék kérni a jó Istentől. Nem csak magamnak, hanem a szeretteimnek. És nem csak a családban lévő szeretteimnek, hanem a kedves barátaimnak is, akik nélkül nem lennék ott, ahol most vagyok. Mert ebben a díjban nem egyedül én vagyok. Itt van benne Zsigmond Dezső, itt van benne Novák Zoltán, akivel van egy együttesünk, a Dalmondók, akikkel járjuk a Vármegyét, és visszük a szép irodalmat és a minőségi zenét. Itt van benne Schweitzer Tamás kollégám, akivel a Latabár Teátrum amatőr színjátszókört vezetjük, és itt van benne mindenki, akivel valaha együtt dolgoztam, vagy aki engem ezen a pályán segített és elindított.
Betty, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és még egyszer nagyon gratulálok ehhez a díjhoz, megérdemled.
Köszönöm szépen.
Sorunkba köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában a Prima díjas Jászter Beáta újságíróval, dramaturggal, rádiós szerkesztő műsorvezetővel beszélgettünk. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban Zsámbokné Zana Máriával, az Aviva Alapítvány oktatójával, kurátorával beszélget az Aviva módszerről. Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Aviva tornáról, Aviva módszerről beszélgettünk már veled itt a Csillagpont Rádióban. Tulajdonképpen a termékenység szabályozás természetes módjáról beszélhetünk, ugye, hogyha nagyon röviden akarnánk összefoglalni. Tehát én mondok két nevet, és akkor arra kérlek, hogy egy kicsit folytasd a sort, illetve egy kicsit az Aviva módszernek a kezdetéről, a történetéről mondjuk a hallgatóinak néhány gondolatot. Ugye Aviva Gabriela Steiner, aki a módszernek a névadója, illetve Tóth Lívia. Mit lehet róluk tudni? mondani, kik ők?
Mind a kettő csodálatos nagyasszony volt, és csodálatos dolgokat hoztak létre, nem csak az avivó módszert, hanem ugye az emberiségnek is olyan hagyományokat hagytak, hogy mi nők igazán legyünk nők, és tudjuk ápolni a nőiességünket minden életkorban, tehát az első menstruációtól egészen a végéig, és Aviva Steiner, ez egy nagyon nyugtalan ember volt, de jó értelembe véve, mindig azon tűnődött, hogy nem tudjuk a mi menstruációnkat, a havi bajunkat, ugye erről beszélnek régen az emberek, azt szabályozni. Tehát mindent tudunk szabályozni a testi működésünkbe, nem mindent, de sok mindent, és ezt nem. És kidolgozott saját magán is tapasztalta, kidolgozott gyakorlatokat is, mindig ő maga is begyakorolta, aztán ott állt a tanítványainak, és így történt az, hogy egyszer egy gyakorlatsort, amit kidolgozott, az bizony olyan nőknek, akik már ilyen menopauza idejébe kerültek, de még nem voltak ott, de elmaradt, mert ugye most is van, aki 48 évesen már nem menstruál, és akkor megjött a menstruációjuk. És akkor így azt hitte először, hogy jaj, rosszat csináltam, és akkor értekezett orvosokkal, és hát bizony nem csinált rosszat, kiderült az, hogy nem csak a menstruációt tudjuk szabályozni, a havi ciklusunkat, hanem más egyéb nőies szerveinek a működését és a hormonális működés harmonizálását. És hát tovább vitte, és tovább tornáztatta a hölgyeket, és még abban az időben, a kidolgozás korában, mert ez 30 évig tartott, nála, akkor rájött arra, hogy nem csak a menstruációra, a havi ciklusnak a szabályozására, és görcs, fájdalommentes ciklusnak a megélését kell nekünk ezzel a tornával helyrehozni, hanem sok más egyéb női problémákat, a fogantatás, a hormonális működés harmonizálása, és az összes testi szerveinknek mindegyikre hatással van, mert hiszen ha a hormonális működés harmonikusan megtörténik, mert a hormonokra nem csak addig van szükségünk, még termékenyek vagyunk és kisbabát szeretnénk, hanem élethosszígram. És attól függ, hogy milyen a hangulatunk, milyen a lelki erőnk, fizikai erőnk, napközben is, az élet minden pillanatában, hogy a hormonjaink a helyén vannak, a helyén működnek.
Aztán hogyan terjedt el a módszer, Marika, Magyarországon, illetve te hogyan találkoztál vele?
Hát Tóth Lívia is az egy nagy felfedező hölgy volt, aki is nagyon sokféle női és egészségmegőrző tornákat tanított, ezt most nem sorolom föl, de ő meghallotta egy barátjától, hogy Aviva Steiner mit csinált, kidolgozott. Akkor már megvolt így fotókba, kéziratba a könyv. És akkor rögtön fölszállt a repülőre, és kirepült Izraelbe, mert ott élt Aviva Steiner, és átadta neki, nagyon örült, átadta neki, hazahozta a módszert kéziratba, meg egy-két fotóval, és aztán ő neki esett annak, hogy kidolgozza az egész könyvet, egy könyvbe szervezze be, és így jött létre az első Aviva könyv 1998-ban, és így kezdte el Tóth Lívia tanítani egyedül. De olyan nagy volt akkor az érdeklődés erre a módszerre, hogy nem győzte csinálni. És akkor 2002-ben megalapította az Aviva alapítványt, és 2007-ben pedig elkezdte az oktatók képzését, hogy ne csak ő egyedül legyen országviszonylatban, hanem, és én is benne voltam az első csoportban, az oktatóképző első csoportban, és ez csodálatos. Tóth Lívianak az akarata az volt, hogy én tanítsam Miskolcon. És hát ez így kerültem, én felajánlotta nekem ezt a nagyszerű módszert, akkor féltem tőle, mert azt gondoltam, hogy ez egy külön szakma, ez egy külön munka, tehát ugye nem tudom ezt így úgy megtanulni, hogy azt úgy adjam át, hogy tényleg lelkesítsem a velem szemben ülő embereket, nőket főképpen, és hát a, ugye 1998-tól 2014-ig, ez azért mondom ezt a nagyon fontos időpontot, hogy akkor Tóth Lívia szívinfarktusban meghalt. És így előtte kijelölte az embereket, akik vihetik tovább, így mintha örökül hagyta volna ránk, három emberre, Hajzer Erzsébet és Edit, Sarkadi Edit és én. És így hároman feldolgoztuk és rendeztük a Tóth Lívia hagyatékát, és hát így kerültem bele én ebbe a úgymond örvénybe, és azóta is benne vagyok.
És nyilván azóta már egyre többen vagytok, már mint oktatók.
Sokkal többen vagyunk, igen, 98 oktató van ma Magyarországon, és vagyis Európa szerte, mert Liviának az is volt egy nagy terve, hogy terjesszük ki a tudást Romániába, Szlovákiába, Erdély délvidéken, Erdély az ugye a Románia, akkor az angol nyelvterületen, tehát most tulajdonképpen ebben a pillanatban a Tóth Lívia tanítványaiból által, tanítványaiból is azáltal a világon legnagyobb részt, akik Aviva oktatást végeznek, az innen került ki. Tehát nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte is, sőt, hát Amerikában is vannak Aviva oktatók.
Amikor bemutattalak az imént, akkor azt mondtam, hogy jóga, meditáció oktató és Aviva módszer oktató is vagy. Ez a hármas egység, mert hogy azt gondolom, hogy mindegyik nagyon figyel a szellemre, a test tudatosságra, tudatos működésére, a testünknek, szervezetünknek, de hogyan segítik egymást? Hogyan lesz ezek által az Aviva módszer még hatékonyabb?
Hát a jóga, a meditáció az szerintem egy alapvető folyamat, amit minden embernek jó lenne, ha megtanulná. Mert a jóga megtanít jól lélegezni, és ahogyan lélegzünk, annyi erőnk van. És megtanít meditálni, és a meditációval le tudjuk csendesíteni a nyugtalan elmét, és ezáltal a örömérzésünk is minden nap megadódik, hogyha nem rágódunk régi dolgokon, elengedjük sérelmeinket, és mindig a legjobbakra koncentrálunk. Hogy mindig azért fohászkodunk a jogában is, hogy a legjobbat cselekedjük, hogy ne legyen úrrá rajtunk az irítség, a rossz indulat, hanem pozitív gondolatokkal telítsük az elménket, mert olyan a hangulatunk, ahogyan gondolkodunk. Természetesen kihat a hormonális működés is a hangulatunkra, mert ha nem jól működnek a hormonok, mert nem csak fogantatás segítő hormonok, női hormonok vannak, hanem az egész testünkben van hálózva hormonokkal, és az irányítja a szervek működését is.
Van előttem két könyv, ezt én valamikor tőled kaptam, Aviva módszer nőknek és férfiaknak, első kötet, gyakorlatsorok a hormonális egyensúlyért és a termékenységet, illetve van ennek a kötetnek egy második része is, ennek pedig az a bevezető gondolata, hogy gyakorlatsorok az ovuláció serkentésére, várandósoknak, szülés utáni problémák rendezésére, inkontinencia megszüntetésére. Ebből én arra következtetek, hogy az az életkori tólig, az nagyon-nagyon széles. Igen. Tehát itt egészen a szülni kívánó hölgyektől, egészen a változókorban élő hölgyeknek is tud segíteni, és hát kiemelném, hogy nem csak nőknek.
Igen, tehát nagyon-nagyon komplex az egész. Ezeket a könyveket, most ebből három könyvet csináltunk, az Aviva Alapítvány, és külön vettük az ovulációt serkentő gyakorlatsorokat, külön vettük a gátizom erősítőt, és kidolgoztunk a tinédzsereknek is a görcsös menstruáció megszüntetésére egy gyakorlatsort, amit Aviva Steinre állított össze, és mi átdolgozva tudjuk ajánlani a tinédzsereknek is, hogy ne kelljen felmentést kérni, meg ne legyen szenvedés azért, mert mostanában, azt most nem akarom kifejteni, hogy mi is az oka, de nagyon sokan szenvednek, sokkal többen a görcsös menstruációtól. És ha Aviva tornázunk, akkor felfesdítjük a vérkeringésünket, és főképpen az alhasi zónában, a genitáliás részben, ahol vannak a női szerveink, és hogyha ott a vérkeringés normalizálódik, akkor viszont minden probléma megszűnik. Ezek a görcsös fájdalmak, a rendszertelen menstruáció. És aztán, hogy az ovuláció is rendszeressé válik, és így könnyebb a fogantatás, és az utána, szülés utáni regenerálódás is, mert a gátizom erősítő pedig azt is mutatja. Viszont az Aviva alapgyakorlataiba is van gátizom mozdulat, ami erősíti a szerveket, az ovuláció cserkentőben is, De a Gátizom könyve, ami külön könyv, majd azt a legközelebb el fogom hozni, az pedig kifejezetten a gátizmoknak az erősítésére szolgál. De hát ez már régen megvan, mert Kegel doktor Amerikába kidolgozta, felfedezte, hogy ezt a területet, ami nőiességünknek láthatatlan izmai, hogy azokat is kell ápolni és erősíteni, mert a kor előre haladtával előfordulhat, hogy inkontinencia, aminek van többféle formája, stressz inkontinencia, amit legtöbben is ismerünk, hogy tüsszentésre, köhögésre, vagy ha nagyon tele van a hólyog, akkor a csurgó víz már akkor olyat is okozhat, hogy elcsúran a vizelet, és hát ezeket megelőzni, az nagyon fontos. És már most ugye én ezt elmondhatom az én tapasztalatomból, hogy ha rendszeresen tornázunk, és végezzük az idősebb korban is az Aviva gátizom erősítőt, vagy akármelyiket, mert ott is azt is meg tudja csinálni idősebb ember is, hogyha nem hagyagolta el a testét, akkor viszont, amit az orvosok állítanak, hogy minden nő 50 éves vagy 30 éves kora után inkontinens lesz, ez nem lesz így. De biztos, hogy van igazuk az orvosoknak is, mert az embereknek nincsen meg a tudatába az, hogy ezt a területet is ápolni kell.
Tulajdonképpen azt akarod mondani, hogy ezzel a módszerrel egészen tinédzser kortól készítitek a szervezetet egyfajta tudatosságra, ami gyakorlatilag élethosszig elkísér mindenkit, így, aki vállalja?
Így van, élethosszig van. Tehát az, hogy minden nap eszünk, fogat mosunk, zuhanyozunk, ugyanúgy kell a tornát is. Nem mondom azt, hogy nagyon megerőltető legyen, de mindenféle mozgásra reggel be kell indítani a szervezetünket. És az Aviva módszer és a jóga ezt ajánlja egy csokorba kötve. Aviva Steiner is jóga oktató is volt, és nagyon támogatta azt, hogyha valakinek valamilyen betegség vagy problémája van a fogantatással, akkor is tornázzon, mert a vérkeringés, ha serkentődik és fokozódik a genitáliás zónába, akkor sokkal több tápanyag, oxigén, vér jut a genitáliás zónákba, a hajszál ereg, a kapilláris keringést fokozza. Tehát, hogyha kiemelnénk, hogy mit fokoz, hát azt is lehetne felsorolni, de most arra sincs idő, minden működésünket serkent. És sajnos a munkánk olyan, hogy sok ülő munkát végzünk, vagy álló munkát végzünk, helytelen testtartással, teljes nyomás alatt tartjuk az alhasi szerveket. Nem csak a nőiességünknek okoz eszkárt, hanem az összes testi, az emésztés, a belek működése, a hasnyálmirigy, a máj, a vesék működése, és hogyha nem hanyagoljuk el a testünket, akkor biztosan merem mondani, hogy 80 éves korban sincs inkontinencia.
Ezekre a gyakorlatokra úgy kell gondolnunk, hogy heti két alkalommal nálad, vagy Aviva a módszer oktatónál kell végezni, vagy aztán javasoljátok az otthoni gyakorlást is?
Hát ez azért szép, hogy az alaptanfolyam nem azért jött létre, hogy magunkhoz kössük a tanítványokat, hanem úgy adjuk át már az alaptanfolyamon, hogyha nincs lehetősége visszajárni gyakorló órára, akkor otthon is tudja csinálni, mert a kezébe van a könyv, meg van hozzá zene. De vissza lehet járni gyakorló órára is. És azért is fontos, hogy az embereknek felhívni a figyelmét, én nagyon még ezért dolgozok, hogy felüleljem a változókor csoportú nőket, és azután következő nőket is, hogy ne hanyagolják el a testüket, mert van a kezükbe egy csodálatos módszer, és ha tudatosan foglalkozunk ezzel, akkor elkerülnek zömében a nagy betegségek. Most azt nem mondom, hogy nincs hanyatlás az évtizedeknek a növekedésével, viszont nincs olyan nagy hanyatlás, mint hogyha nem tornázunk.
Mert ahogy ti is mondjátok, a szervezet saját öngyógyító folyamatát támogatja és serkenti tulajdonképpen, és ugye nagyon fontos hangsúlyozzátok, hogy az Aviva módszernek nagyon jó lenne, hogyha lenne orvosi támogatottsága, de hát tulajdonképpen van, mert a dr. Kovács Zoltán szülésznőgyógyász szakorvos, aki természetgyógyász is, ő maga is elvégezte a módszert. Ő esetleg kollégái körében tudta népszerűsíteni ezt a módszert, vagy mennyire látjátok, hogy elindult ez a folyamat, mert nyilván nagyon jó lenne, hogyha mindenféle korú nőnél a szülésznőgyógyász szakorvos is támogatná a módszert.
Most nagyon sok orvos van már Miskolcon is, akik támogatják az Aviva módszert, hogyha nem sikerül a fogantatás, kisbabát szeretnének, akkor végezzék el az Aviva módszert. És Kovács doktor úr is biztos, hogy sok kollégájának átadta ennek a lehetőségét, és indított is el 2000 a Covid előtt egy vizsgálatot, egy olyan vizsgálatot, hogy 30 kontroll személy és 30 hölgy tornázott, és ott ultrahanggal a torna előtt megnézte a hüvei keringést, az alhasi keringés, hogy fokozódik, meg a torna után is. És ez már most lezárult, talán publikálva is van, orvosi heti labba angolul is, hogy mit lehet az Aviva módszerrel elérni. Most nem azt lehet, hogy az orvosokat kizárjuk, mert az orvosokat azokat nem lehet kizárni, mert csak megkönnyíteni a munkájukat.
Illetve segíteni egymás munkáját, ugye? Aviva módszeroktató, illetve a szülésznőgyógyász együttesen.
Igen, és az lenne a jó, hogyha az orvosok is így éreznék, nem úgy éreznék, hogy most mi bele akarunk menni az orvosi gyógyításba, hiszen maga az orvos az egy fantasztikus, vagy a orvosi hivatás az egy fantasztikus dolog. Tehát én nagyon nagy tisztelettel gondolok az orvosokra.
Talán egy kicsit a testtudatosság oldaláról kívánjátok megközelíteni, vagy segíteni akár az orvosok munkáját?
Igen. Mert ugye tudjuk azt, hogy vannak emberek, akik, most nem mondom, hogy hipochonderek, viszont minden kis aprósággal rögtön orvoshoz megyünk, és az orvosok időnként belefáradnak abba, hogy elmondja, hogy mit csináljon, és nem tartják be az emberek. És ez ugyanígy van az Aviva módszernél is, tehát, hogy azért, akik elvégzik, nem mindenki jár vissza, vagy nem mindenki csinálja otthon tovább.
Aviva Gártizom gimnasztika oktatás, ezt kinek ajánljátok? Ugye itt a láthatatlan izmok erősítését hangsúlyozzátok, azt mondjátok, hogy rugalmasság, erő, a belső csend, a belső béke megtalálása, hát azt hiszem, hogy mindannyian vágyunk erre.
Igen, ezt most mivel, hogy én egy kicsit kivonultam az aktív Aviva tanításból, a koromnál fogva már nehéz volt egy nagyobb csoportos tanfolyamot megtartani, egyéni tanfolyamokat tartok, egyéni gyakorlóát tartok, és kidolgoztam egy koktélt, amiben benne van az Aviva gátizom erősítő, az Aviva torna rövidített módszer és a jóga meditáció. Tehát ez a háromas egység, ez összefogja a hölgyeket, és mindenkinek ajánlom, annak is, aki fiatalabb, nem menopauzában van, hanem még aktív, annak is ajánlom a gátizom erősítő tornát, meg így ezt az egész koktélt. A
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Zsámbokné Zana Máriával, az Aviva Alapítvány oktatójával, kurátorával beszélgetett az Aviva módszerről Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Azután csak egy maradt, ki annyit fáradt értem, így neki tartozom most mindenért. Még meg sem köszöntem, hogy élek, még meg sem köszöntem, hogy áldoztál reám.
mindezt köszönöm neked.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!